Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindította hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Karitász nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskola kezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Karitász a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez a nemesügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Minél hamarabb orosz-európai csúcs találkozóra van szükség az orosz-ukrán háború lezárásáról, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor hozzátette, jó hír, hogy a jövő héten találkozik az orosz és az amerikai elnök, mivel tűzszünet és a szankciók eltörlése csak akkor lehetséges, ha az amerikai és az orosz elnök megegyezik. Emlékeztetett arra, hogy Magyarországnak hivatalosan évek óta van javaslata Brüsszel asztalán, amely szerint ne az európai intézmények vezetői, hanem a német kancellár és a francia elnök együtt menjenek el Európa nevében tárgyalni Moszkvába, vagy semleges területen hozzanak tető alá találkozót. A fix 3%-os hitelprogram eredményeként sokkal több ház, lakás épül majd, mint korábban, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a program a vásárlókat, a fiatalokat támogatja, de költséghatárokat határoztak meg, így előzve meg az áremelkedést, hozzátette. Luxus lakásokra nem vehető igénybe a hitel. A kormány áremelkedést megakadályozó korlátokat épített be a programba. A lakására 100 millió, a házé 150 millió forintnál nem lehet magasabb. Emellett az új vagy használtan vett lakás ház négyzetméterenként nem kerülhet többe 1,5 millió forintnál, közölte. Óriási az érdeklődés az államilag támogatott 3%-os lakáshitel iránt, amellyel az emberek már egészen fiatalon be tudnak lépni a lakástulajdonosok körébe Magyarországon, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a 25 éves futamidejű, a futamidő végéig fix 3%-os kamatozású, árfolyamkockázattól mentes kölcsön kifejezetten kedvező azoknak, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni. A kormány minden esetben fellép az indokolatlan áremelések ellen. Az árcsökkentés továbbra is védi a családokat és a nyugdíjasokat. Az érintett élelmiszerek 20,3%-kal lettek olcsóbbak, míg a drogériai termékek ára 26,1%-kal lett kedvezőbb, emelte ki a fogyasztói árak júliusi adataihoz fűzött pénteki kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közölték, a kormány itt nem állt meg. Önkéntes árkorlátozást harcoltak ki a bankok, a biztosító társaságok és a telekommunikációs cégek esetében. Július 1-től pedig 34 nagyforgalmú vény nélküli szabadáros és 10 vényköteles nem támogatott készítmény ára vált kedvezőbbi a gyógyszeripari szereplők önkéntes árkorlátozásával. Ősszel a nyugdíjasok külön segítséget is kapnak 30 ezer forint értékű élelmiszerutalvány formájában, sorolta a minisztérium. A minisztérium idézte a Központi Statisztikai Hivatal friss adatait, amelyek szerint 2025. júliusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3%, míg az előző hónaphoz képest 0,4% volt. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 5,9%-ot tett ki. Ez a hideg élelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,6%, az előző hónaphoz képest pedig 0,3% volt. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen, száraz idő várható gyenge légmozgással, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között, a vízpartokon, belvárosokban kevéssel 16 fok felett alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 31 és 37 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Somogyi Márton technikus, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Sinkovics Andrea hírszerkesztő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. 20 óra 5 perckor meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkat sugározzuk, amelyben ellátogatunk a miskolci Nagyboldogasszony Minorita templom porciunkula búcsúi szentmisére, valamint a Rudabányácskai templom búcsúra. Rövid ajánlónkban Luidimár Herrera Kácsó atyát hallják.
Testvérek, sokszor elfelejtsünk azt, hogy az Isten minden ingyenes át nekünk. Mindent. Mi erre nem fizetünk semmit. Az Isten szeretetért nem fizetünk. Az Isten megbocsata se fizetünk. Ingyenes kaptunk, ingyenes kapunk, és ingyenes fogunk kapni. És az Isten mindig ad nekünk kis próbákat, hogy mi tudjunk bele találkozni. Mert többször jönnek azok az emberek, akik nem ismernek Isten, a bűnben vannak, és nem ismernek Isten. És mit csináljunk? Elutasítjuk. Hú, ez bűnös. Én járom templomba, én ezekkel az emberekkel én nem fogok foglalkozni. Ilyenek vagyunk testvérek sokszor.
21 órakor hírek következnek, majd Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a 3. Miskolci Árszakra Fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján készült riportjainkat hallgathatják meg, majd a Miskolci Könyvtárba invitáljuk kedves hallgatóinkat, végül pedig a Harlekin Bábszínház évadzárójáról készült riport összeállításunk hangzik el. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb meghallgathatják a görögkatolikus egyházadását, majd a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a magyar nemzetpolitikáról. Ugyanebben az órában rádiónk is újszállási frekvenciáján Lothringer Éva szociális testvére a családi élet örök értékeiről és azok korunkban való megjelenéséről beszél. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben ma Jász Szent Andrásra, a 29. Jászvilág találkozóra invitálunk mindenkit, Kollád Bálinttal, a falu polgármesterével. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a hivatásokról hallanak beszélgetést. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt várom önöket.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai összeállításunkban a Miskolci Nagyboldogasszony Minorita templom porciunkula búcsúi szentmiséjére látogatunk el, ahol a frissen felszentelt Luidimár Herrera Akácsú atya mondott szentbeszédet. Adásunk második felében pedig a Rudabányácskai búcsúi ünnepi szentbeszédről hallanak összeállítást.
9 éve vagyok itt Magyarországon, és ezen a plibánián járom a Neogatú Kommunális Közösségben is, és mondjunk úgy, hogy a hivatásom itt, ezen a plibánián töltöttem, vagy éltem itt, megkísérlek. A mai napom a ferences testvérek ünnepelnek ezt a búcsú, ami pontosan nem tudom, hogy kell mondani, de Porciuncula, angyalos boldog asszony, és elkezdtem gondolkodni, hogy most szent évben vagyunk, és az emberek elkezdenek szorándokolni, keresni ezt a búcsút, hogy nyérjenek búcsút. Elkezdenek menni mindenhova, de többször elfelejtenek, mi a lényeinek a kegyelmenek, ami adja Isten nekünk. Mert többször úgy szerezünk a búcsút, hogy ja, mert meggyontam, megvan mindent, akkor megnyertem a búcsút. Akkor meg tudok halni most, mindjárt, mert már búcsú van. És elfelejtünk, hogy mi a lényeg ennek, hogy az Isten megbocsátja bűneinket, szeret minket, és megbocsátja bűneinket. Ennek a történetének a magyar nevnek úgy volt, hogy Szent Ferenc kapta egy kis kapolnát a benfesítől. És akkor fölították minden is, és ez lett a otthona. Egy idő után, amikor imádkozott, megjelent Szűz Mária angyalokkal és Krisztus. Mondja a legenda, nem tudom, de legenda mondja, hogy Assisi Szent Ferenc kért Jézustól, Szűz Máriától, hogy minden ember nyerjenek búcsút. És ezt hallottunk az evangéliumban, hogy van ezt a kettő testvére, aki mondjanak Jézusnak, hogy mondd a testvéremnek, hogy hozzá meg a örökségek. Nem a szüvi, ez egész. Csak kifele. Szent Ferenc új viselkedést tudta viselkedni, ő mint ezt a szemben, nem? Mert Krisztus megjelent neki, és mondta neki, hogy kért valami is. Ő kért volna az, hogy már rögtön legyen szent, hogy legyen egy jó ember, minden. Nagyon sok dolgot kérhettünk is Krisztustől, ugye? Ha ma megjelent Krisztus, mi nem kérnénk Krisztustől, ugye? És Szent Ferenc annyi kért, hogy minden ember, aki meglátogásson ezt a templomot, ezt a kapolnát, nyerjen egy búcsút. Nem magáról gondolkodta, hanem a másokról. Testvérek, sokszor elfelejtsünk azt, hogy az Isten minden ingyenes át nekünk. Mindent. Mi erre nem fizetünk semmit. Az Isten szeretetért nem fizetünk. Az Isten megbocsata se fizetünk. Ingyenes kaptunk. Ingyenes kapunk. És ingyenes fogunk kapni. És az Isten mindig ad nekünk kis próbákat, hogy mi tudjunk bele találkozni. Mert többször jönnek azok az emberek, akik nem ismernek Isten. A bűnben várnak, és nem ismernek Isten. És mit csináljunk? Elutasítjuk. Hú, és bűnös. Én gyáron templomban, én ezekkel az emberekkel én nem fogok foglalkozni. Ilyenek vagyunk testvérek sokszor. Az Isten ma ad nekünk egy meghívást, hogy vegyünk ezt a példát, Szent Ferenc, aki olaszattal kért Krisztustól, hogy minden ember nyerjenek búcsút, hogy minden embernek meg legyen bocsátva bűneit. A legenda szerint, mi folytál, azt mondja a legenda, hogy nem tudom pontosan úgy van, de úgy, amikor kiszöltem, olvastam azt, hogy a legenda szerint, a történeti szerint a Szent Krisztus nézett Szent Ferenc, mint hogy mit kér. Jézus Mária, Szent Ferenc fordult Jézus Máriahoz, és mondta, járj közben érte. Mondta fiatnak, hogy ezt a kérésem. Jézus Mária nézett a Jézusra, és Jézus adta neki ezt az engedélyt, hogy minden ember kapjanak búcsút. Itt van ezt a másik ember, Jézus Mária, aki az életét adta ezért, hogy Krisztus szülessen. Bűneinkért. Jézus Mária, ez az eszköze, amit Isten felhoználta, hogy a világra jöjjön az, aki megbocsátja bűneinket. Én amikor szemináriumban voltam, többször hallottam azt, hogy Jézus Máriától kell kérni, mert ahogy mondtam, már 9 éve vagyok itt Magyarországon. És a legelső probléma volt az, hogy olyan nyelven kellett tanulni, ami életemben nem láttam, nem hallottam, nem tudtam, hogy létezik. És hát elkezdtem tanulni a magyar nyelvet, és láttam, hogy ez semmit nem tudok. Nem tudom beszélni, nem tudok semmit. Elkezdtem, nem értem semmit. Filozófiát elkezdtem tanulni, hát ez mint, hogy kínául beszéltek a tanárok. Semmi nem értettem. És egyszer vettem komolyan ezt a javaslót, valaki javasolta nekem, hogy imádkozz a Jézus Máriához. És kérje tőle, hogy küzdben járjak küzdben értem. Hogy meg tudja tanulni ezt a nyelvet. Persze, Jézus Mária jár, közben jár értem. Mi van, nem minden, nem pontosan megtanultam a nyelvet, de láttam azt, hogy Krisztus segít ebben. Olyan ember vagyok, aki nagyon szeret beszélni. És amikor elkezdett tanulni a nyelvet, akkor mondtam, hát ez egy ilyen akadály, hogy én beszéljek. Hát ez egy, most mi lesz? És az Isten talán adta nekem, hogy a szívemben, a életemben tapasztaljan és a szentesít. Ahogy Jézus Mária tapasztalta az életében. Semmi nem mondott. Szült a Krisztus, és a halálig, a Krisztus haláláig csendben volt. Semmi nem mondott, mert tudta, mi az Isten akarata. A mai napom az egyház ezzel az ünnepen adja nekünk egy feladat. Szeretem adni embereknek feladat, az embereknek feladat. Hogy most kérjön Jézus Máriától, hogy küzdben járja értünk. Hogy járja küzdben értünk. Hogy segítsen minket imádkozni azokért, aki nem ismernek az Isten. Azokért, aki bűnben vannak, és nem fordulnak Istenhez. Mert mi tapasztaltunk, hogy van valaki, aki szeret minket. Itt, ahogyan vagyunk, bűnösök, gyengék. Szeret minket, megbocsátja, és ad nekünk egy új életet. Ahogy hallottunk a Szentlélekben. Szedjünk le ezt a régi ember, és fejünk föl ez az új ember. Ez az ember, aki tapasztalja az Isten szeretetét. Én tanú vagyok, hogy az Isten szeret. Mert amikor ide kerültem Magyarországra, minden baj volt. Beteg voltam, mert onnan olyan országból jövök, ahol egész éve nyár. 35-40 éven fog között. Nincs tél. És ide jöttem szeptemberben, októberben már ősz volt, és már beteg voltam. Egész télen abban az évben beteg volt. Minden baj. A papírjaim, a nyelv, az az ember, kultúra, úgyház, minden, és az Isten ezen keresztül mutatta nekem, hogy szeret. Én gyengi ember költi a világ másik oldalra, hogy hirdessem az ember. Én 9 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy itt most fogok állni, és mondani egy homilia magyarul. És ha találkozom ezzel a Lüdi Márral, aki 9 évvel ezelőtt volt, biztos mondta volna, hogy ő ezt nem fog csinálni. És lássa, az Isten mutatta nekem, hogy ő szeret. És ha ide küldött engem, őt segíteni fog. Nem az én részem azt csinálni minden erőmmel, mert többször ilyenek vagyunk. Vagy erőnkkel akarunk csinálni minden, és elfelejtsünk, hogy ott mellettünk van az Isten, Isten, aki mondja nekünk, hogy menj tovább, én veled vagyok a világ végéig. Én veled vagyok minden nap. Kedves testvérek, hálát adjunk Istennek, hogy szeret minket, hogy adja nekünk ezt az év, meg ezt az ünnep, hogy tudjunk búcsút nyerni. De nem felejtsünk az, hogy a búcsúnak a lénye az, hogy Isten szeret minket, megbocsátja bűneit, és akar adni nekünk egy új életet. Egy új életet, amelyben mi tudjunk találkozni személyesen Istennel, a mi történetünkkel, a mi életünkkel. Amen. Thank you.
Most Orosz Atanászt, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspökét hallják, aki a rudabányácskai templom búcsón mondta el ünnepi gondolatait.
Igen, ezen a mai napon is ezt a kinyilatkoztatást szeretnénk újra átélni, magunkévá tenni, hogy életutunkat el ne tévesszük. 2025-ben a remény zarándokai vagyunk mindannyian. Katolikus egyházunkban ez a jubileumi szent év a reménység jegyében telik. És ez a zarándok út egyértelműen a mennyország felé, az üdvösség felé tart. Szeretnénk, ha családtagjaink, embertársaink mind-mind elérnék a célt. De az nagyon fontos, hogy mi magunk feltétlenül a cél felé haladjunk. Jézus körül járt Galileában, tanított a zsinagógákban, és hirdette Isten országának örömhírét. Nem akármilyen hír ez. És tudatosítsuk, a búcsunk sem attól jelent vidámságot, hogy kint van a sátor, hogy táncolhatnánk, hanem azért jelent vidámságot, mert Jézus örömhírének a fő ünnepe ez. Jézus elhozta közénk a mennyországot, és ahol az ő szerető akaratát élik, valósítják meg az emberek, ott jelen is van a mennyország öröme. Ezt szeretnénk mai templombúcsunkon átélni. És az a titkos találkozás, amely liturgiánk második felében megvalósulhat, az a belső egyesülés Jézus Krisztussal, a mennyország polgáraivá tesz bennünket. Nem kell utazási irodákat végigjárnunk, nem kell tengeren túlra jegyet váltanunk, elég önmagunkban, szívünk mélyén befogadni Isten igéjét. És ahogy Jézus megmondta, aki szeret engem, atyám is szeretni fogja, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Templombúcsunk idején mindenkinek megvan az esélye arra, hogy a szent áldozásban, a szent eukarisztiában Jézus Krisztussal egyesüljön, és ez a találkozás már mennyországi élményt jelentsen számára. Itt, ebben az órában már találkozhatunk Isten országának örömével, és ezt az örömet magunkkal vihetjük a hétköznapokba, magunkkal vihetjük otthonunkba, munkahelyünkre, hogy ez a nyár is szépen, eredményesen, hatékonyan teljen el számunkra. Egy békétlen világban élünk, és talán, ha sejtenénk, hogy mi minden következik, még azok is itt lennének a templompadban, akik nem vették maguknak a fáradtságot, hogy a hegyre feljöjjenek. De mi imádkozzunk értük is, mindenkiért, mert az egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért, és az egyház minden tagjáért jöttünk ide. Jézus galileai körútjának a beszámolója azzal zárult, hogy az örömhírt hirdetve ő meggyógyított minden betegséget és gyengeséget a nép között. Amikor templomba jövünk, amikor búcsúba megyünk, vagy valamilyen zarándoklatot vállalunk, mindig gondolunk betegeinkre is. Helyettünk is jövünk, helyettük is megyünk, és imádságban kérjük a gyógyulást. Persze ma nem tűnik ez olyan magától értetődőnek, mint 2000 évvel ezelőtt, ahol Jézus életében 3 éves működése során, vagy pedig később a főapostolok körútjain sorra gyógyultak meg beteg emberek. Akkor Isten országának a hirtelen megszilárdításához a Szent Háromság egy Isten ezt a különleges kegyelmet adta, hogy a betegek sorra gyógyultak meg. De tudjuk, hogy ma is, ahol Jézus Krisztus kegyelme kiárad, ott is lelki vagy testi gyógyulások is történnek. Imádkozunk betegeinkért, és oda ajánljuk Isten színe elé mindazt a gyöngeséget, amit ők vagy mi magunk hordozunk. Így válik ez a búcsú, ez a zarándoklat az egész közösség javára, és sokak gyógyulására. Jézus körbejárt, és Isten országának örömével árasztotta el tanítványait és az őt hallgatókat. Bízom benne, hogy ez a mai templombúcsú megszilárdítja Isten országának az erőterét itt a Bányácski hegyen, és erőt ad ahhoz, hogy ez a forrónak induló nyár jól teljen mindnyájunk családjában, településén, hogy mi magunk is Isten országának a követeiként tudjunk jelen lenni ott, ahová Isten állít minket. Ennek a bányáski közösségnek ma egy képviselő testülete tesz ígéretet. Mert a közösség élete nem csak a papon múlik. Hála Istennek, a közösség kicsin létszáma ellenére van helyben lakó parókus, aki szolgálja nap mint nap a közösség lelki békéjét és üdvösségét. De ahhoz, hogy a közösség előre haladjon, szükség van a világi híveknek a latba vetésére is. Szükség van mindazokra, akik önként tudnak valamit tenni a közösségért. A II. Vatikáni zsinat 60 évvel ezelőtt a fejünkbe véste, szívünkbe véste azt, hogy nem csak a papok és szerzetesek hivatottak az életszentségre, hanem a világiak is, ki-ki a maga helyén. Azt a tehetséget, amelyet saját tudományágukban vagy mesterségükben kaptak, az egyház javára, a nagy közösség javára fordítsák, és akkor ők is ugyanúgy elérhetik az életszentséget, mint a kolostorokban élő szerzetesek, vagy a papok. Igen, a képviselőtestülettől is azt várjuk, hogy önös érdekeiket olykor félretéve, a közösség javát szolgálva, Isten országának képviselői és jelei legyenek. Isten áldását kívánom már jó előre, az ígéret előtt is azokra, akiket a közösség erre megszavazott, és akik ma ígéretüket teszik ennek a közösségnek, és az Isten egyházának szolgálatára, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Thank you.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Miskolci Nagyboldogasszony Minorita templom Porcinkula búcsúi szentmisére, valamint a Rudabányácskai templom búcsúra látogattunk el. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-ös karriernapjához kapcsolódva beszélgettünk az esemény előadóival. Az adás fókuszában az önismeret és a hatékony stresszkezelés áll. Ennek kapcsán beszélgettünk Dicker Vandával, munka és szervezet pszichológus bizniszkóccsal. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Hivatalos sajtótájékoztatón mutatták be az Arteger Fest 2025-ös program kínálatát. A nyári fesztiválnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem történelmi jelentőségű főépülete, a Líceum ad otthont, amely 2025-ben július 30 és augusztus 18-a között várja a művészet szerelmeseit. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, az EGRI önkormányzat és az Arteger Színház közös rendezvényének programját ismertette dr. Váci Kálmán Zoltán rektorhelyettes, Gulyás László alpolgármester és Tatár Gabriella a színház művészeti vezetője. Dr. Váci Kálmán Zoltán kiemelte, az Artegerrel való együttműködés két fontos időponthoz is köthető. Először 2016-ban készült el a Szándék című darab az egyetemmé válás kapcsán, majd a 2024-25-ös jubileumi, 250. tanév, ennek bővített változata az örökség született meg. A musical Eszterházy Károly püspök munkásságát, a líceum megépítését, valamint a nagy elődük EGRI tevékenységét mutatja be a közönségnek. Tatár Gabriella, az Arteger Színház művészeti vezetője elmondta, a fesztivál célja, hogy minőségi, tehetséges előadásokat mutassanak be, amelyek július 30 és augusztus 18-a között pesdítik fel a város életét. A programban többek között olyan nevek szerepelnek, mint Udvaros Dorottya, Csákány Eszter, Grecsó Krisztián, valamint az EGRI szimfonikusok is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel való együttműködés kapcsán úgy fogalmazott, nagy ajándék, hogy az egyetem és az érsekség már megajándékozott minket a bizalmával, lehetőséget kaptunk az Örökség musical kapcsán, reméljük jól tudunk élni vele. Augusztus 15-én és 16-án is látható lesz a darab, mondhatjuk, hogy a fesztivál koronája lesz ez a musical. Fogalmazott Tatár Gabriella, az Arteger Színház művészeti vezetője. Kihirdették a 2025-26-os tanévre vonatkozó felsőoktatási ponthatárokat. Az Eszterházy téren már 18 órától gyülekeztek a diákok, hogy együtt éljék át ezt a sorsfordító pillanatot a Pontot partin. A résztvevők játékos kvíz során tehették próbára a tudásukat az egyetemmel kapcsolatban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem immár hagyományosan a Hevesvár megyei kereskedelmi és iparkamarával közösen szervezte meg az eseményt, melynek interaktív standján a Mobidik járgány segítségével a klímaváltozásról is beszélgettek az érdeklődők. Idén összesen 3130 fő nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, amely 14%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A legtöbben, minden második jelentkező a pedagógus képzésen kezdi majd meg a tanulmányait szeptembertől. A legmagasabb ponthatárok a gazdaságtudományi képzési területen születtek, több osztatlan tanári szakpára is 400 pont feletti pontszámmal kerültek be a hallgatók. Két új szakunk is sikeresen elindul szeptembertől, a műszaki menedzser alapszakon 28 fő, a pszichológia alapszak nappali tagozatán több mint 50 fő kezdi meg tanulmányait. Pótfelvételire július 30-ától augusztus 7-ig van lehetőség. Sajtó nyilvános partnerségi esemény részeként jelentette be a Szilvásváradi Ménes Gazdaság és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hogy az idei évben a Ménes Gazdaság hivatalos borai közé az Akadémia birtokborai kerültek kiválasztásra. Dr. Váci Kálmán Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektor helyettese az eseményen úgy fogalmazott: a szőlészet és a borászat intézményünk egyik zászlós hajója, ahol magas szintű gyakorlatorientált képzés zajlik. Az általános rektor helyettes kiemelte, az akadémia borok az egyetem számára nem csak minőségi termékek, hanem intézményi névjegykártyák is, amelyek reprezentációs funkciót is töltenek be. Cseri Dávid, a szilvásváradi Ménes gazdaság igazgatója felidézte, hogy az egyetemmel való együttműködés immár több mint 3 éve tart, és jelentős megyei, valamint országos mérföldkőnek tartja ezt a kapcsolatot. Ennek részeként nemrégiben egy brit lovas delegáció is ellátogatott mind a Ménes gazdaságba, mind a líceum épületébe, ami tovább erősítette az együttműködés nemzetközi dimenzióját. Július 14 és 18-a között kerültek megrendezésre a tanító és óvodapedagógus szekciók a Bólyai Nyári Akadémián Szovátán. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének meghívására dr. Szőke Milinte Enikő, az NTDI programigazgatója, valamint Szabó Anita és Takásné Szabó Melinda doktoranduszok tartottak képzéseket a tanító és óvodapedagógusok számára a jólétérzés fejlesztése az iskolában témakörben. Az óvodapedagógusok megismerkedhettek a reziliencia fogalmával, az alakíthatóságával, az érzelmi intelligencia fejlesztésével, a jólét közösségi feltételeivel és babzsákos lufis gyakorlatokkal próbálhatták ki a térbeli és időbeli orientáció fejlesztését. Külön témaként került feldolgozásra az EKE-NMHH együttműködésében kidolgozott tartalom, a média pedagógia az óvodában, ahol a beszélgetések fókusza a digitális jólétre tevődött. A tanítók szekciójában az erőszakmentes kommunikáció, a dialógus és a megértés, valamint a jólétet megalapozó feltételek kerültek feldolgozásra, de a szabálytudatra nevelés és a szorongásmentes tanulás is helyet kapott a képzésben.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Hogyan győzzük le a szorongást? A mai adásban Diker Vanda munka és szervezett pszichológus, bizniszkócsal igyekszünk megválaszolni ezeket a kérdéseket, illetve kiegészíteni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-ös karriernapján elhangzottakat. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szívesen, én is üdvözlök mindenkit.
Először is, mielőtt rátérnénk a karriernapon elhangzottakra, egy kicsit beszéljünk arról, hogy mit is csinál egy munkaszervezett pszichológus és egy bizniszkócs.
Alapvetően ketté választanám akkor munka és külön szervezett pszichológus, mert hogy szervezett pszichológusként inkább nagyobb cégekhez, multikhoz megyek, és kifejezetten szervezetfejlesztésre fokuszálok, ami elégedettségmérések, teljesítményértékelések, hálózatelemzés, ilyesmi, amit el kell képzelni. Munkapszichológusként viszont nem a nagy egésszel, hanem inkább egyénekkel vagy csoportokkal dolgozok együtt. Gondolok itt vezetőfejlesztésre, vagy különböző soft skill tréningekre, és a business coachság is ebbe kapcsolódik be, tehát ez igazából egy módszertan, amivel dolgozok ezekben a témákban.
És hogyan léptél erre a pályára, mikor kezdett el érdekelni ez a téma?
Maga a pszichológia az mindig is érdekelt, bár őszintén, amikor a pályaválasztásomra került sor, akkor az utolsó hétig jogász irányban gondolkoztam, és aztán döntöttem úgy, hogy nem, az mégsem nekem való, nem az az én utam, és édesapámnak volt egy nagyon kedves tanár barátnője, aki segített rávilágítani, hogy hozzám illene ez a szak, és akkor ezt jelöltem meg, és szerelem lett belőle. És végül a munka és szervezett pszichológia irányt pedig azért választottam ezen belül, mert hogy engem mindig a jövőorientáltság érdekelt, és mindig egészséges emberekkel szerettem volna foglalkozni, akiknek segítek abban, hogy a jelenlegi életük jobb legyen.
Ha már itt szóba jött a pályaválasztás és a karriernap, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is hangzott el az előadásodba.
Alapvetően a kapunyítási pánik, amiről beszélgettünk, meg a pénzügyi pánik, amit én inkább életkezdési válságnak szeretek hívni, mert hogy nem arról van szó, hogy ez feltétlenül egy ilyen letaglózó pánik helyzet, amivel nem tudunk semmit kezdeni, hanem csak megtörténik velünk, hanem azt gondolom, hogy ez egy kihívás, amivel az emberek 75%-a valójában szembesül, és ezen így vagy úgy túllépnek az emberek. És végül is az volt az előadásnak a konklúziója, hogy kétféle ember típus van, vannak, akik a stabilitást keresik az életükben, és vannak, akik pedig inkább az értelmet, tehát, hogy valami olyat csináljak, ami hasznos, és amit szeretek csinálni, és ezen a dimenzión a stabilitás és az értelem között kell megtalálnunk azt az egyensúlyt, ahol mi magunk jól érezzük magunkat a bőrünkben.
Akkor elmondható, hogy itt az önismeretnek hatalmas nagy szerepe van. Hogyan tudjuk megtalálni a számunkra megfelelő pályát?
Abszolút, tehát maga az önismeret, az önreflexió, annak hatalmas szerepe van, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez a generáció már tényleg azt látom, hogy aktívan foglalkozik ezzel. Dolgozok kamaszokkal is, dolgozok pályakezdőkkel, egyetemistákkal, és azt látom, hogy sokkal-sokkal nagyobb hangsúly van rajta, mint akár már mondjuk nekem 10 évvel ezelőtt volt, vagy az én kortársaimnak. Hogy hogyan válasszuk ki azt, hogy milyen pálya való nekünk, azt gondolom, hogy egyrészt abból, hogy mi az, amiben jók vagyunk, tehát milyen érdeklődési köreink vannak, akár már középiskola, gimnázium alatt, az már mondjuk a reál irány érdekel, vagy épp egy humán irányba akarok elmenni, azért ezek szűkítenek, de nem feltétlenül, mert van olyan, akit mind a kettő érdekelni fog, és ebben az esetben pedig azt gondolom, hogy hozzájön a személyiségünk, sőt, hát minden esetben gyakorlatilag, mi az, ami hozzám inkább illik. Introvertált vagyok, inkább egyedülnék mondjuk egy irodában, egy gép előtt, és ne szóljanak hozzám, és nagyon szívesen leülök, és 8 órán keresztül programozok, vagy inkább beszédest vagyok, extrovertált vagyok, szeretnék emberekkel dolgozni, szeretnék folyamatosan nyüzsögni, úgyhogy talán ez a kettő, ami a legfontosabb a pályaválasztástál, hogy mi az, ami érdekel, és milyen személyiséged van, és ennek a kettőnek az ötvözete lesz az, ami majd kidobja, hogy mi az, amit érdemes csinálnod, és persze ott jön a harmadik, hogy egyáltalán milyen lehetőségeid vannak, amit mondjuk az is meghatározhat, hogy például beszélsz egy nyelveket, vagy akár az, hogy mondjuk lehet, hogy ha a szüleim ezt csinálták, akkor könnyebb dolgom lesz, mondjuk fogorvosként, vagy jogászként, mert már van egy olyan karrierút, ami előttem ki van kövezve. Úgyhogy talán még ez is olyan lehet, ami nyomhat alatba.
Vannak esetleg olyan szervezetek, vagy tesztek, amik segítenek megismerni saját magunkat?
Abszolút, szervezetek is, tesztek is foglalkoznak ezzel. Én akár a diszket szoktam javasolni, ami egy viselkedés tipológia, ezt azért szoktam javasolni, mert hogy nagyon egyszerű, mert csak 4 típusra osztja az embereket, tehát gyakorlatilag extrovertált, introvertált és feladatorientált, kapcsolatorientált dimenziókban gondolkodik. Ez egy könnyű felosztás, és már segíthet eligazodni, hogyha valaki mélyebbre szeretne ásni, akkor én javaslom, van egy honlap 16personalities.com, és az pedig 16 féle típusra osztja az embereket. Én például pályám kezdetén abszolút ezt használva csináltam pályaorientált tanácsadást a BMN, és nagyon-nagyon jól működött. De persze vannak kifejezetten karrierkócsok, akik ebben segítenek, hozzájuk is el lehet menni, és akkor tudsz egy személyre szabott tanácsadást kapni a témában.
Nagyon örülök, hogy ezt a 16 personalityt megemlítetted, mert ezt én egyébként azt hiszem ilyen 18 éves korom óta ilyen évente, fél évente kitöltöm, és nagyon érdekes, mert szinte végig ugyanazt a személyiségtípust adta ki, és az elmúlt időben ugyanennek a személyiségtípusnak az introvertáltabb verziója változott, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas ezen keresztül végignézni, hogy hogyan változik a személyiségünk.
Abszolút, és ez megfigyelhető, hogy ha végignézzük az életünket, hatalmas változások felnőtt korban már nincsenek a személyiségben, tehát csak akkor, hogyha valamilyen olyan élethelyzet, trauma ér minket, akkor történhet egy pálfordulat, egy hatalmas változás. Viszont azon kívül ilyen ehhez hasonló apró eltolódások lesznek, mint például, hogy igen, lehet, hogy mondjuk a 60%-nál voltam az extroverzió skálán, és akkor az még át tud billenni már az introverzióba. Én, akinek mondjuk 94% az extroverziója, nagyon valószínűtlen, hogy átkerülnék a másik oldalra, viszont vannak olyan skálák, amiben meg én vagyok inkább középen, és lehet, hogy az fog változni az életembe, bár igen, én is megcsinálom időnként, és nekem még nem került át máshova.
Neked egyébként, ha már itt tartunk, megkérdezhetem, hogy melyik személyiség típust adta ki?
A szórakoztató a neve, ahova Marilyn Monroe is tartozik, ezt jegyeztem meg, ugye ott ki szokta listázni a hírességeket, de igen, pont azt gondolom, hogy ez a típus nagyon alkalmas arra, hát amit csinálok egy csomószor, hogy trénerként kiállok emberek elé, hogy mint ahogy ma is kiállok színpadra emberek elé, tehát persze nevezhetjük szórakoztatónak, de azt gondolom, hogy fent tudja ez a típus tartani az emberek figyelmét, és ez az, amit én a szakmámban jól tudok hasznosítani, amellett, hogy van, hogy a másik oldalon vagyok, és pszichológusi szerepemben pedig abszolút én vagyok, aki háttérbe húzódok, és a másikat hallgatom.
Ha sikerült megtalálni a személyiségtípusunkat és az érdeklődési körünket, hogyan álljunk neki a munkakeresésnek?
Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Alapvetően az első, amit szoktak csinálni az emberek, a pályakezdők, hogy felmegyek a különböző profession.hu és stb. Honlapokra, és végignézem, hogy milyen álláshirdetések vannak. Én azt szoktam javasolni, hogy ne így kezdj neki, hanem nézd meg, hogy mik azok a cégek, ahova te szívesen mennél, és hogyha kisebb cég, akkor tudsz nekik közvetlenül írni. Én így szereztem az első gyakornoki állásomat, és gyakorlatilag az volt az egyetlen munkahely a szakmámon belül, és én onnan lettem vállalkozó, akkor a tapasztalatra sikerült ott szert tennem, és azt gondolom, hogy másoknak is ez abszolút sikerülhet, és hogyha még hogyha multiról is van szó, és azt mondod, hogy te itt vagy ott szeretnél dolgozni, nekik is van karrier oldaluk mindenképpen a honlapon, és meg tudod ott nézni, hogy milyen álláshirdetések vannak. Tehát én nem abból indulnék ki elsődlegesen, hogy milyen lehetőségek vannak most a munkaerőpiacon, hanem én abból indulnék ki, hogy mi az, amit te szeretnél csinálni, nézd meg, hol dolgoznál, és nézd meg, hogy van-e arra lehetőség, vagy tényleg vedd a fáradtságot arra, nyugodtan írj nekik e-mailt, mert rengetegszer visszaírnak, és pont az történik, hogy hú, akartunk már kiírni pozíciót, csak mondjuk emberhiány van a HR-en, és még nem sikerült kiírni, és nagyon örülnek, hogy valaki proaktívan jelentkezett, és oda megy, behívják, és anélkül megoldódik ez, hogy egyáltalán kiírták volna az állást.
És ha mondjuk mégis egy ilyen interjús forma valósul meg, akkor mik azok a magatartási formák, amiket mindenképpen kerüljünk, és mondjuk a stressz helyzeteket hogyan tudjuk hatékonyan kezelni?
Én azt gondolom, hogy amihez érdemes ragaszkodni, az az, hogy maradj hiteles. Tehát ne játszd meg magad, ne próbálj úgy viselkedni, amilyen alapvetően nem vagy, hiszen mostanában a cégek nagyon-nagyon gyakran nem is azt nézik, hogy neked milyen tapasztalatod, akár milyen diplomád van, mert hogy nagyon sokszor ők inkább be akarnak tanítani téged, azt fogják nézni, hogy a személyiséged illeszkedik-e a csapathoz, és előfordulhat, hogy van egy kép a fejükben, hogy ki lesz az, aki most ebbe vagy abba a csapatba be fog illeszkedni. Tehát, hogyha a személyiséged megfogja őket, akkor az összes többit pályakezdőként meg tudják neked tanítani. Főleg multis világban ez rendszeresen van, hogy nem baj, örülnek, ha tiszta lappal indulsz, még akkor is, ha ebben vagy abban nincsen tapasztalatod, mert hogy legalább akkor saját képükre tudnak formálni téged. Ez nem feltétlenül hátrány, viszont hogyha megpróbálsz ezt vagy azt behazudni, akkor az nagy valószínűséggel ki fog derülni. Viszont amit még szintén tudok mondani, amit meg nem gondolok hazugságnak, csak a készségeid jó használatának, hogy a tapasztalatodat azt át tudod helyezni egy másik munkakörből is. Tehát tegyük fel, igazából ez valójában megtörtént, én a Cinema City-ben dolgoztam pénztárosként, és aztán, amikor elmentem, és munka- és szervezetpszichológusként akartam egy gyakornoki helyre bekerülni, akkor én be tudtam írni, hogy nagyon-nagyon jól kezelek konfliktust, és kommunikálok ügyfelekkel. Nem feltétlenül olyan ügyfelekkel, mint amire ők gondolnak, mert persze nem cégekhez, nem szervezetekhez mentem ki, de az, hogy én ott a pénztárban napi szinten több száz emberrel beszéltem, és több tíz emberrel kellett vitákat, konfliktusokat megoldani, az abszolút hozzásegített ahhoz, volt egy hatalmas mintám és gyakorlatom ebben, hogy majd később, amikor ügyfelekhez kimegyek, akkor náluk is ezt meg tudjam oldani. Tehát nem kell, hogy azonos típusú munkakörben szerez tapasztalatot, hanem gondold azt át, hogy mi az a soft skill, ami mögötte van, tehát kommunikáció, konfliktuskezelés, problémamegoldás, kitartás, stressztűrés, stb., és ezt már át fogod tudni ültetni bármilyen munkakörbe.
És ha már stressztűrés, akkor hogyan tudunk ezekkel a szituációkkal megbirkózni, ahol ilyen stressz ér minket, mint mondjuk egy állási interjúra egy nagy cégnél pályakezdőként?
Dolgozok lámpalázas zenészekkel is, és ez jutott ezzel kapcsolatban eszembe, mert sokszor ez a stressz, az igazából valójában egy lámpaláz. És amit én erre tudok mondani, hogy a lámpalázat azt nem legyőzni, leküzdeni, hanem azt elfogadni kell. Tehát a legjobbat akkor tudjuk tenni, hogyha azt mondjuk, hogy igen, lehet, hogy én most izgulok, lehet, hogy kicsit jobban dobog a szívem, Ez teljesen rendben van, sőt, ez még segíteni is fog nekem, mert hogy több vér fog jutni az agyamba, több oxigén, stb. Tehát ezt át tudom pozitívba fordítani. Nem fognak ámulni feltétlenül a testi tünetek, viszont azt már elérhetjük, hogy jobban érezzük, vagy magabiztosabbnak érezzük magunkat egy adott szituációban. Sőt, van egy gyakorlatilag egyperces trükk, ami tényleg a fiziológiánkat megváltoztatja. Mielőtt bemész az állásinterjúra, egy nagyon magabiztos pószt vegyél fel. Mert hogyha te magadat összehúzva, összegörnyedve, szorongva ülsz, akkor már csak a testtartásból a tested azt fogja érzékelni, hogy te most szorongsz, és stressz helyzetben vagy, és azokat a hormonokat fogja termelni, ami a szorongással kapcsolódik össze. Viszont, hogyha ezt megfordítod, és te kihúzod magad, széles terpezbe állsz, mosolyogsz, elhiszed, hogy oké, akkor te most készen állsz erre a kihívásra, teljesen másképp fog a tested reagálni, és azt fogja gondolni, hogy de jó, most egy kihívás előtt állok, amit meg fogok oldani, és azokat a hormonokat fogja termelni, amik a bátorságot fogják adni, és a lendületet, nem pedig a szorongást.
És hát ez munkaadó szempontból is biztos sokkal pozitívabb, hogyha egy magabiztosnak tűnő embert interjúztatunk.
Így van, és tényleg szokták, van angolban ez a fake it till you make it mondás. Azt gondolom, hogy ez abszolút működik, tehát csináld, amíg ténylegesen megtörténik. Azt gondolom, hogy ez a testünkben fiziológiailag is működik, és ez kihat a pszichés állapotunkra. Tehát, hogyha én felveszem ezt a magabiztos puszt, bemegyek, és a többiek így fognak rám reagálni, akik bent ülnek és interjúztatnak, mert azt látják, hogy de jó, bejön egy magabiztos ember. Ők is már másképp fognak hozzám viszonyulni, mert az első benyomás, az első 10 másodperc az hihetetlenül fontos.
Mik azok, amiket még esetleg figyelhetnek munkaadók?
Ez nagyon-nagyon változó annak függvényében, hogy ki az, aki interjúztat. Tehát persze fogják figyelni az első benyomást, fogják figyelni azt, hogy szimpatikus vagy-e, és nagyon sokszor pályakezdőknél mit csinálnak, mivel nincsen hatalmas tapasztalat mögötted, ezért feltesznek olyan jellegű kérdéseket, ami a jövőbe mutat. Tehát mit tennél egy szituációban, ha ez és ez történne? Hogyha mondjuk lenne egy vitád a vezetőddel, és azt gondolnád, hogy neked igazad van, hogyan kezelnéd azt a helyzetet? Vagy hogyha elrontanál valamit, de tudnád, hogy másnap munkakezdésre arra a papírra szükség van. Ezt hogyan fogod elintézni? Ehhez hasonló kérdéseket tudnak feltenni, tehát amit ilyenkor tudsz csinálni interjúzóként, hogy felkészülj, átgondolod, átnézed a munkaköri leírást, vagy magát, amit kitettek például a profession.hu-ra, ahol pontokba szedve leírják, hogy milyen feladatok vannak, milyen képességekre van szükség, és átgondolod, hogy aha, van egy olyan feladat, hogy nekem ügyfelekkel kell majd napi szinten kommunikálni. Vajon itt milyen kihívások lehetnek? Biztosan szükség lesz konfliktuskezelésre. Milyen kérdést tehetnek fel konfliktuskezeléssel kapcsolatban? És akkor el tudok indulni ezen az úton, és magamnak meg tudok néhány ilyet válaszolni, néhány szituációt már ki tudok előre találni, és akkor talán könnyebb lesz, hogyha nem váratlanul teljesen hirtelen érnek ezek a kérdések.
Ha jól tudom, akkor vezetői tréningeket is szoktál tartani, és itt az egyetemen is tartottál már korábban. Erről mesélnél egy kicsit, hogy kik vettek részt rajta, illetve hogyan zajlott?
Így van, tartottam itt is, több alkalommal voltam, itt 3 napos képzéseket tartottam a vezetőségnek, dékánok és intézetvezetők vettek rajta részt, és hamarosan úgy tudom, hogy lesz ennek folytatása is. A 3 napban az alapvezetői kompetenciákat vettük sorra, volt benne motiváció, visszajelzés, stresszkezelés, egyáltalán én, mint vezető, hol helyezkedek el. Ránéztünk a szervezeti struktúrára is, tehát egy nagyon komplex vezetőfejlesztés volt, és hihetetlenül élveztem, nagyon-nagyon izgalmas volt mind a 4x3 nap.
Vonda, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és remélem, hogy tudtunk segíteni a pályaválasztás előtt állóknak.
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Líceumi krónika. Az